Engedjétek meg, hogy a Mózes első könyvéből, az első rész végéről néhány sort felolvassak, ami meg fogja alapozni a mai mondani valómat. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azt hiszem, mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy Isten parancsa maga a szaporodás és a sokasodás. Az előző alkalommal elsütöttem itt egy kedves történetet, akik nem voltak itt, azoknak hadd mondjam el, hogy egy teológus professzor egyszer úgy mondta, hogy a szaporodásnak és a sokasodásnak megvannak a maga kritériumai. Ha valakinek egy gyermeke születik, akkor hálát adhat érte. Ha kettő, akkor azért adhat hálát, hogy a felesége meg az ő utódlása is megoldott. Ha valakinek a harmadik gyermeke megszületik, akkor már szaporodott. De a sokasodás az csak akkor valósul meg, ha legalább négy gyermeke született. Én remélem, hogy az itt jelenlévők is részesei lesznek ennek a fajta áldásnak, és legalább négy gyermekük lesz. Annál is inkább, mert hogyha a tavalyi születési statisztikákat, illetve népmozgalmi adatokat ismertetem, akkor azzal a szomorú ténnyel állunk szemben, hogy még Magyarországra ma is viszonylag nagy számban áramlanak külföldről emberek, részben Ázsiából, részben pedig Magyarország korábbi parciumaiból. A népesség erőteljesen fogy. Egy év alatt most már 45 ezer emberrel csökken a népesség. Az elmúlt évben 135 ezer ember halt meg, 90 ezer élve születést jegyeztek be, és emellett egy még szomorúbb adat, hogy a korábbi évek csökkenési trendjét megszakítva, a terhesség megszakításoknak a száma kismértékben ugyan, de megint emelkedett, és a 70 ezer fölötti értéket mutatja. Tulajdonképpen nem tudunk igazán szembenézni azzal, hogy ez a későbbi, a mi jövőnk szempontjából milyen következményekkel fog járni. Hiszen az a nép, amelyik számában megfogyatkozik, az számolhat azzal, hogy előbb-utóbb gazdaságilag is, katonai szempontból, a lélek szempontjából is csökkenő tendenciát fog mutatni, vagy ahhoz, hogy megtartsa a növekedési ütemét már a gazdasági értelemben, ahhoz előbb-utóbb munkaerőt kell kívülről importálnia más országokból. A jelenlegi magyar népesség elenyésző kisebbség lesz a bejöttekhez képest, azokhoz képest, akik külföldről betelepednek az országba. És ez azt hiszem, hogy a történelmét is más irányba fogja forgatni ennek az országnak. Éppen ezért igen nagy felelősséget helyez ránk, magyar keresztényekre Isten azzal, hogy tudatosítja bennünk azt, hogy felelősek vagyunk az utód nemzetségért, felelősek vagyunk azért, hogy a szaporodásunkban és a keresztény elvek érvényesüljenek. Ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy a keresztények között a gyermekvállalás az egyik sarkalatos kérdés annak a megítélésére, hogy valaki kellően keresztjéne. És mindenféle téves eszmék vannak forgalomban, és egyesek veszik a bátorságot ahhoz, hogy megítéljenek valaki mást az alapján, hogy hány gyermeke van. Már milyen régen megtért, és mégiscsak egy gyerekük van. Vagy egy se. Vagy miért van csak két gyerekük. És egyáltalán nem gondolnak arra, hogy az a másik is ugyanúgy a lélek által vezetett, istenfélő ember. És nem hisszük el azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a lelkünket indítsa arra, hogyha a gyermekvállalásban tennünk kell valamit, akkor a kezünk, a lábunk, a szájunk és az összes többi alkatrészünk is ennek megfelelően fog mozdulni. Nem tudjuk, hogy sokszor egyeseknek milyen tragédiái húzódnak a háttérben. Akár betegség, akár valami más nyavaja, ami megakadályozza őket a szaporodás és a sokasodás feladatában. Nagyon érdekes, hogy az Édenkertben ez sem volt probléma. Ádám és Éva ismerték egymást, olyan kedvesen adja vissza a Károli fordítás ezt a házastársi közösséget, és ebből az ismerettségből, ebből a teljes ismeretből született meg Káin, Ábel, és aztán tudjuk, hogy a bűneset után sajnos itt gyilkosságba fordult a dolog, de végül is Ádám és Éva nemzetsége vagyunk mi magunk is, és ennek az örökségnek a továbbadói vagyunk, hiszen akik most itt ülnek, azok vagy előtte vannak már, előtte vannak még a gyermekáldásnak, vagy pedig már maguk is gyakorolják a gyermeknevelés szépségeit. Nagyon fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, mik azok az irányelvek, amik meghatározzák a keresztény ember gondolkodását a gyermekvállalással, a szaporodással kapcsolatban, mik azok a határpontok, amelyek egyértelműsítik Isten akaratát a mi felelős tevékenységünkben, abban, hogy Isten előtt élünk, és az ő akaratát akarjuk cselekedni az életünkben. Először is nyilvánvaló ebből az igéből, hogy Isten felelősséggel adta a világ feletti uralmat az embernek. Felelősséggel adta úgy, hogy ismerjük meg ennek az összefüggéseit, igyekezzünk ezeket az összefüggéseket úgy alkalmazni, hogy megvalósulhasson ez a terv, amit Isten eredetileg elképzelt, hogy az ember uralkodni tudjon a természetnek a törvényszerűségeit figyelembe véve, át tudja alakítani a természetet, a saját hasznára tudja hasznosítani, de végül is Isten dicsőségére történjen mindez. És akkor, amikor a mindennapok csodáiban szembe találkozunk, akár a számítógép nyújtotta kényelemmel, akár az űrutazás és az űr felfedezésének legújabb eredményeivel, vagy azzal, hogy új velenceként Japánban a tengerre építenek egy repülőteret, ebben mind azt látjuk, hogy Isten nagyszerű terve bizonyos mértékig már is megvalósulni látszik. Hiszen az ember óriási energiákat mozgat, irányít, és ezáltal gyökeresen átalakítja a természetet. És tudjuk azt is, hogy az orvostudományban újabb felfedezések vannak, amelyek az egyes ember életére és az egész közösség életére is egészen új hatással vannak, hogy ma már lombikban is teremhet új emberi élet, hogy átalakíthatjuk a génállományt, hogy bizonyos baktériumokat kényszeríthetünk arra, hogy gyógyszert termeljenek, és más ehhez hasonló csodákat láthatunk. Azonban tudjuk azt, hogy a törvénykezés, a törvényhozás, az erkölcsi és a jogi ítélkezés az mindig utána kullog ezeknek az új felfedezéseknek, és ez nem csak Kopernikusz idejében volt így, amikor azt kellett megcáfolni, hogy nem a Föld körül forog a nap, hanem fordítva van, hanem a mai tudományban, amelyik felgyorsult és szinte évente adja az újabb felfedezéseket, amelyek alapvetően más irányultságot adnak az emberi tudománynak, képtelen követni ezt, éppen ezért nagyon sok etikai vétséget követünk el, miközben ezt használjuk. De jó az, hogy a keresztény embernek van iránytűje, a múltkor már bemutattam a házasság használati utasítását, hát most ismét ugyanehhez a használati utasításhoz fogok fordulni segítségért. Először is tegyük fel azt a kérdést, hogy akarja-e Isten, hogy valamilyen módon szabályozzuk a gyermekvállalást. És a 127. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Mint négy gyermekes apa, én is időnként úgy érzem, hogy nagyon tele van a tegezem ezzel a négy gyerekkel, de ez azért nem egy végleges állapot. Valóban boldognak érzem magam, hogy Isten adott nekem négy gyermeket. De most, ha azokat a testvéreket hallgatjuk, akik erre az igére hivatkozva azt mondják, hogy tilos mindenféle védekezés, mert ezáltal az Úr áldásával fordulunk szembe. Most azt hiszem, hogy ez egy nagyon sarkított álláspont, de figyelembe kell ezt vennünk. Mi ezzel szemben a valóság? A valóság az, hogy az orvosi biológia felfedezte azt az összefüggést, hogy Isten az ember biológiai lényébe beleültetett egy ilyen természetesen működő védekező rendszert. Mégpedig olyan mondom, hogy az asszony, miután megszülte a gyermekét, egy gyökeres hormonális átalakuláson megy végbe, egy pár óra alatt átrendeződik az egész hormonális háztartása, megszűnik a lepényi hormonoknak a hatása a szervezetére, ezáltal felszabadul a központi idegrendszernek az a része, amelyik felelős ezeknek a hormonoknak az elválasztásáért, és óriási mennyiségben kezd el termelni prolaktin nevű hormont, amelyik a tejelválasztásért felelős. A frissen szült anyukák ezt érzik 2-3 nap után, amikor egyik napról a másikra óriásira megduzzad és borzasztó fájdalmassá válik az emlőjük, amikor tele lesz kolosztrummal, egy nagyon sűrű tejfélével az emlőjük, és utána ez az emlő hosszú időn keresztül biztosítja a gyermeknek mind a folyadék, mind a tápanyagigényét, és ezen túl még számtalan olyan funkciót biztosít, amiről álmodni sem tudtak korábban. Például olyan humán globulinokat termel az emlő mirigyállománya, amelyik a gyermeket hónapokon keresztül megőrzi a tápcsatornáján, a száján keresztül bejutó kórokozóktól, vírusoktól és egyebektől. Mert ezek a globulinok speciális felületet képeznek, bevonják a bélnyálkahártyát, és a bekerülő baktériumokat egyszerűen tönkreteszi a sejthártyájukat, képtelenek szaporodni, képtelenek fertőzést okozni. Ugye értelemszerű, hogy a modern tápszerek képtelenek ezt a fajta funkciót betölteni. Ezen kívül nagyon sok pozitív hozadéka van annak, hogy az asszony szoptathatja a gyermekét, hiszen gyakorolhatja azt a testközelséget, amiben a gyermek átéli, hogy egy borzasztó nagy feszültséggel járó állapotból egy feszültségmentes állapotba kerül. Pszichológus barátaim most itt kifejthetnék, hogy tulajdonképpen az első nagy frusztráció a gyereknek az, amikor éhes. Ezt megfelelő módon ki is fejezi, mert ordít egészen addig, amíg meg hozzá nem jut ahhoz a tápanyag mennyiséghez, ami elég ahhoz, hogy megszűnjön ez az éhség érzete. És erre a legoptimálisabb feltételeket az emlő nyújtotta anyatej adja. Közben a gyermek természetesen jól ki is fáradt, hiszen a szopás az egy fizikai munka. Nem csak közel van az anyához, nem csak fizikai érintkezésbe kerül vele, mert hiszen az emlőt szopja az alatt a 15 perc alatt, 10-15 perc alatt, amíg szopik, hanem a mechanikai munka következtében el is fárad, nem tudja magát túlszopni, mert a tejnek megvan az a tulajdonsága, hogy míg a kezdetén viszonylag kevés zsírt tartalmaz, a vége felé egyre több zsírt tartalmaz, és a zsír teltségérzést okoz a gyermekben, és ezért egy idő után abba hagyja, ha jól lakik. Tehát olyan bonyolult összefüggések vannak ebben, amit az ember megálmodni sem mer. Természetes, hiszen Istennek sokkal nagyobb a képzelő tehetsége, és akkor, amikor megalkotta az emberi szervezetet, akkor neki kicsinség volt megalkotni ezt. Így most már tudjátok, hogy miért van olyan nagy különbség egy tápszerrel nevelt gyermek és egy anyatejen nevelkedett gyermek között. A gyermekorvost megkérdeztek, két csecsemő közül el kell különíteni, hogy melyik nevelkedett tápszeren és melyik anyatejen, akkor halálbiztosan meg fogja tudni mondani. Általában a tápszeres gyermekek sokkal pasztózusabbak, zsírosabbak, kövérebbek, sérülékenyebbek, érzékenyebbek a fertőzésekre, míg a tejjel tápláltak általában izmosabbak, kifejlettebbek, sokkal hatékonyabb az immunrendszerük védekező képessége. Ez egy érdekes megfigyelés, és nem vonja le a gyermek értékéből azt, hogyha valaki csak tápszerrel tudja táplálni a gyermekét, de minden esetre bíztatni szeretnék minden anyát és leendő anyát, hogy bátorkodjon élni azzal a lehetőséggel, hogy Isten adott neki két olyan keblet, amelyik legalább egy fél éven keresztül, de akár egy éven vagy két éven keresztül is biztosítja azokat a szükségleteit a gyermeknek, amit a táplálkozás során magához kell vennie. Nos, itt a titka annak, hogy korábban milyen védőmechanizmus létezett a születés szabályozásra, mégpedig az, hogy ez a prolaktin nevű hormon, amiről itt egy kis kitérővel beszéltem, képes arra, hogy felfüggessze a petefészeknek azt a tulajdonságát, illetve működését, amelyik hónapról hónapra egy-egy petesejt érését idézi elő, meggátolja a follikulus stimuláló hormonnak a termelődését, és ezáltal a peteérést. Ha peteérés nincsen, nincsen petesem, ami megtermékenyülhetne, Tehát az alatt az időszak alatt, amíg a prolaktin elegendő mennyiségben van az anyai szervezetben jelen, gátlódik a tetejérés, és megszűnik a termékenység arra az időszakra. Nagyon érdekes, hogy ez az időszak általában 2 éves terminust jelent. Tehát ha egy asszony folyamatosan szoptat és 1,5-2 éves koráig szoptatja a gyermeket, nem úgy, mint ma, amikor ritkaság az, hogyha egy anya 1 éves koráig szoptatja a gyermekét, hanem 2 éves korig, vagy még tovább, nem volt ritkaság korábban az, hogy valakik ilyen sokáig szoptatták a gyermeküket, ez csak a mai elkényelmesedett világunkban divat, hogy minél hamarabb elválasztják az anyák a gyermekeiket az emlőtől, ezáltal kiszolgáltatva őket a fertőzéseknek, megszüntetve azt a fizikai kapcsolatot, amiről az előbb beszéltem. Nos, régen ez biztosította azt, hogyha megnézünk egy századelei családfát, akkor a fiatalasszony, amikor 19-20 évesen férjhez ment, általában 2 évenként született egy-egy gyermek. És az a 2 éves periódus az akkor még korábban beköszöntő menopauzával lezárt egy életszakaszt, a termékenységnek az életszakaszát. Ez alatt 6-8-10 gyermek megszületett, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy voltak más szelekciós tényezők is, nem csak ez az Isten által belénk teremtett védekező képesség, az, hogy 2 évig nem esett teherbe az anya, hanem az is sajnos, hogy a torokgyík, a vakbélgyulladás, a különböző balesetek, a felnövekvő gyerekek közül sajnos többnek halálos betegséget okozott. Nagyon kevesen élték meg a felnőtt kort, a 8-10 megszületett gyermekből általában gyermekkorban elhalt a fele. Aztán ahogy a tudomány fejlődött és az orvostudomány lehetővé tette, hogy különböző oltásokat és egyebeket használjunk, fejlődött a műtéti technika, és sokféle esetben ki tudjuk zárni a halálos megbetegedésnek a végbemenetelét, azóta csökkent jelentősen ez a halálozási arány. És hála Istennek az anyai halálozás is csökkent, mert azért nem szabad elfeledkeznünk, hogy 100 évvel ezelőtt, Semmelweis előtt még 5-6% az anyáknak meghalt a gyermekágyi lázban, vagy más olyan betegségben, egy szeptikus abortuszban, amit nem tudtak kezelni, mert nem álltak rendelkezésre azok a gyógyszerek, amelyek a mai orvostudomány számára hozzáférhetőek és biztonságosak az ilyen betegségek elkerülésére. Most tehát azt látjuk, hogy Isten eleve belénk teremtett, az asszonyi testben benne van ez a fajta védekező mechanizmus, de akkor feltehetjük a kérdést, hogy ez miért nem működik ma. Nem tudjuk erre a választ. Az orvostudomány sem találta meg igazán, feltételezések vannak, mégpedig abban, hogy mint ahogy most itt is mesterséges világítást alkalmazunk, ez a napi fénymennyiség szempontjából, ami a központi idegrendszernek a hormonális szabályozását befolyásolhatja, egy kulcsponti tényező. A másik, hogy nagyon bőségben áll rendelkezésünkre fehérje, amit a táplálékkal magunkhoz veszünk. Kevésbé vagyunk kitéve úgynevezett excesszív viszonyoknak, mint a nagy hideg meg a nagy meleg, mert télen fűtünk, nyáron hűtünk a környezetünkben, éppen ezért azok a szabályozási mechanizmusok, amelyek ehhez a külső környezeti változáshoz alkalmazkodnak, szintén nem működnek ma már az ember szervezetében. Éppen ezért ez a szabályozási mechanizmus úgy tűnik, hogy bedöglött. Éppen az embernek a kultúrlény volt amiatt, azért, mert egy sokkal kényelmesebb és egyszerűbb életet élünk, legalábbis úgy gondoljuk. A probléma akkor kezdődik, amikor egy órás áramszünet van, elkezd olvadni a hűtő, nem tudunk telefonálni, a tévét nem tudjuk bekapcsolni, és a számítógép is csődöt mond. Nos, a ma embere ezeknek a szorításában vergődik, hogy egyrészt egy modern világgal van körülvéve, másrészt nem működnek ezek a velünk született természetes megoldások. Ennek a természetes születésszabályozásnak van egy másik oldala is, és ez szintén egy orvosbiológiai megfigyelés, hogy nagyjából 2 év az a szükséges időtartam, ami alatt a természetes táplálkozás során egy ember magához tudja venni azokat a tápanyagokat, mikroelemeket, elsősorban a vas, mangán, cink, króm és egyéb anyagok, amelyek egy későbbi újszülöttnek a kihordásához, egészséges fejlődéséhez szükségesek az anyai szervezetben. No persze azt mondanánk, hogy a béres aktivál jelenlétében ezek már megoldott kérdések, és kár ezen vacakolnunk. A valóság mégis az, hogy ez egy természetes sor, hogy Isten ezt a 2 éves követési távolságot szabta meg, és jó, hogyha ezt a 2 éves követési távolságot biztosítjuk. Mert erre nem csak az anyai szervezetnek biológiai szempontból szükséges ez az időtartam, hanem ennek nagyon sok más velejárója is van. Hiszen ha belegondolunk, egy 2 éves gyermek eljut abba az időszakba, amikor már önálló közlései vannak. Ebben a korban kezd el szobatisztává válni. Már közli, hogyha pisilni, kakilni kell, ha éhes, és így tovább. Tehát egy kommunikáció képes egyeddel állunk szembe. Lényegesen kisebb az élő munkaigénye, amit a pelenkázás meg az etetés jelent, mert bár eléggé maszakosan, de már többé-kevésbé el tudja magát látni, kézbe veszi a kanalat, és megeszi, amit elé adunk. Ezzel szemben, hogyha így az asztal mellé leültetünk egy 1 éves, egy 9 hónapos, meg egy közel 2 éves gyereket, ez elég nagy munkát jelent az édesanyja számára. A férfiak persze ennek is a könnyebbik részét választják, illetve kapják, mert minden férfi határtalanul boldog, mikor a feleségének nő a pocakja, és nem sokára kisgyermekük születik, és még sok puszit is kap az a gyerek már ott néhen belül is. De igazából azokat a terheket, amiket egy asszonynak a gyermeknevelésben, a mindennapi gondoskodásban, az éjszakai riadózásokban tennie kell, abból a férfiak csak nagyon kicsi részt tudnak elviselni, illetve hordozni, tisztelet a kivételnek. Úgyhogy gondoljunk arra, hogy az asszonyoknak milyen nagy a terhük ezáltal. És a mi felelősségünk az, hogy ez a fajta követési távolság az ő biológiai, lelki és pszichés egészségük érdekében meg kell, hogy valósuljon. Tekintve azt, hogy ez a mai körülmények között természetesen nem megy, kell valamilyenféle módon pótolnunk a szabályozásnak a mechanizmusát, és erre az orvostudomány különböző eszközöket talált ki. Nos, ezeknek az ismertetése is ennek a mai előadásnak a feladata. Először is nagyon fontos húznunk egy határvonalat, hogy mettől meddig tart az embernek a hatalma a születésszabályozásban. És ehhez hagy olvassam fel a Sámuel első könyve második részéből Anna énekét. Akkor így imádkozott Anna. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úr éli a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak terve. Mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. A 6. verset hadd olvassam még egyszer. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Itt a kulcspontja annak, hogy mik a határai annak, hogy az ember milyen eszközöket használhat. Ebből az igéből is látszik, de több más pontján is ki lehetne keresni a Bibliának olyan igéket, amelyek alátámasztják azt, hogy egy valamit tartott meg Isten a saját hatalmában olyan módon, hogy abba az ember nem szólhat bele. És ez is a nagy uralkodásnak a része, de ezt Isten kiemelte ez alól. Mégpedig az emberi élet felett való rendelkezés. Ezáltal azt kell mondanunk, hogy minden megfogant emberi élet, a fogantatástól kezdve, onnan kezdve, amit biológiailag ma úgy írunk le, illetve a biológia úgy írja le, amikor két test genetikai anyaga, a spermium és a petesejt találkozásakor egyesül, és ebből egy új élet fejlődik. Innentől kezdve ez már egy elkülönített új emberi élet, és ennek az útját, módját, hogy ebből valóban emberi élet lesz-e, vagy elvetél a hatodik héten, vagy a megszületés után fog meghalni, ezt Isten a saját kezében tartja. És ehhez az embernek nincsen semmi köze. Ha csak annyi nem, hogy az anyai test, mint szállásadó közreműködik ebben. 9 hónapon keresztül az anyaméh befogadja ezt az életet. Milyen nagyszerű csoda önmagában is az anyaméh, hogy az egysejtes állapottól a 3 kg 60 dekás újszülöttig képes hordozni ezt az életet. Biztosítja számára ebben a parányi életben is már a szükséges tápanyagokat, és a végén saját izomerejével kilakoltatja a bentlakót. Véget ér az egyszobás apartmanban a bérleti jog, és a 9. hónap végén megszületik a gyermek teljes életnagyságban, és önálló életet kezd. Most tehát Isten ott húzta meg a határt, hogy az élet és a halál fölött ő az Úr. És ez meghatározó abból a szempontból, hogy milyen eszközöket használhat az ember. Minden olyan eszköz, amelyik már egy megfogant emberi élet ellen hat, nem járható út az Isten emberének. És remélem, hogy mi, akik itt vagyunk, egyetértünk abban, hogy Istennek akarunk engedelmeskedni, és ennek az elvnek az életünkben hatályt szerzünk. És a házasságunkon belül is ez egy alapelv kell, hogy legyen. Ma a leggyakrabban használt eszköz a hormonális fogamzás gátlóknak az eszköze. Az 50-es években dolgozták ki a hormonális fogamzás gátlók első generációját, akkor a mainak körülbelül 10-50-szeres mennyiségét használták fel a fogamzás gátlására. Ezek az eszközök úgy hatnak, hogy a szájon át bevett gyógyszer, amely nagyon hasonlít a természetes petefészek hormonokhoz, az ösztrogénhez és a gesztagénhez, felfüggesztik a központi idegrendszernek azt a funkcióját, amelyik a peteérést előidézi. Ezen túl olyan változásokat hoznak létre, mint az élettani hormonok, tehát ugyanúgy létrejön a méhnyálka hártyának a megvastagodása, feldúsulása, aztán az átalakulása és megérése, de nem jön létre petekilökődés, illetve sok minden más úton, módon, például a nyakcsatorna nyákjának az átjárhatatlanságával és más módokon megakadályozza azt, hogy létrejöjjön megtermékenyülés. Nos, ez az eszköz a viszonylag egyszerű volta és a reverzibilis, azaz visszaállítható képessége miatt nagyon elterjedt, és ma a gyógyszergyárak óriásit kasszíroznak ezen. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy el is jusson mindenhova és mindenkihez ez a gyógyszer. És meg kell mondanom, hogy a legegyszerűbb és a legbiztonságosabb eszköz is manapság már a hormonális fogamzásgátló, kivéve azok számára, akikről nem tudjuk előre, hogy nem náluk fog okozni valamilyen visszavonhatatlan egészségügyi változást. Ugyanis ezek a hasonló hormonszerkezetű anyagok, amelyeket bejutatunk a szervezetbe, nem csak a méhnyálkahártyát, meg nem csak a központi idegrendszernek a peteérésért felelős szabályozását függesztik fel, hanem beleszólnak például a vérnyomásunk szabályozásába, a különböző más hormonjaink termelődésébe, azoknak a mennyiségébe, a vízháztartásunkat megváltoztatják a vérnek az alvadási idejét. Egészséges embereknél, illetve akiknél ez nem jelentős, észrevehetetlen ez a változás. Legfeljebb azt veszik észre, hogy a lányok közül a pattanásosabbaknak eltűnik az arcukról a pattanás, vagy kevesebb lesz, vagy a szőrnövekedés. Tehát sok olyan jó tulajdonsága van a hormonális fogamzásgátlóknak, amelyek kívánatossá teszik, hogy alkalmazzák az asszonyok. És meg kell mondanom, hogy a mai viszonyok közepette sokkal nagyobb a jelentősége ennek a gyógyszernek az alkalmazásának éppen a jó hatásai miatt, mint amekkora veszélyt jelent arra kevés emberre nézve, akiket ma már többé-kevésbé ki tudunk szűrni azok közül, akik hormonális fogamzásgátlót kezdenek el szedni. Éppen ezért ma a nőgyógyász társadalom úgy látja, hogy a letéteményese a fogamzás szabályozásának ma is a fogamzásgátló, a szájon átszedhető fogamzásgátló között van, mert ez jelenti a legkisebb beavatkozást a női szervezetbe. Nagyon nagy számú statisztikákat figyelembe véve csökken az ezt alkalmazók között az emlőráknak a valószínűsége, a petefészekráknak a valószínűsége, a rendszeres nőgyógyászati rákszűrés miatt általában korábban felismerésre kerül a méhnyak rákelőző állapotainak a felfedezése, és még nagyon sok pozitívuma van, amelyek segítenek abban, hogy egy jól kontrollált, orvosilag ellenőrzött nő népesség növekedjen fel, illetve egészséges életet éljen. Célja alól az asszony, hogy teherbe esik, könnyebben létesít kapcsolatokat, de miután változtatja a partnereit, előbb-utóbb fertőződik bizonyos vírusokkal, és ezek közül a vírusok közül van néhány, amelyik képes a méhnyaknak a rosszindulatú daganatait elindítani. Éppen ezért ez már önmagában is egy veszélyes állapot. Emellett megvan a hormonális fogamzásgátlóknak az a tulajdonság, hogy egy viszonylag alacsony hormonszintre állítják be a szervezetnek a hormonszintjét, ezért nem tud a hüvelyhám úgy megérni, mint a természetes petefészek vezérelte ciklusokban, és kevésbé ellenálló a hüvelyi fertőzésekkel szemben. Ezért van az, hogy a hormonális fogamzásgátlókkal élők gyakrabban fordulnak orvoshoz hüvelyi folyás, viszketés, égőérzés és egyéb miatt, mert ezek mellett a hormonok mellett nem tudja a hüvely biztosítani azt a természetes bőrellenyt flórát, amelyik megvédi ezt a különböző baktériumok és gombák fertőzésétől. Most tehát a hormonális fogamzásgátló egy nagyon jó eszköz, és az én meglátásom szerint alkalmazható keresztjén ember számára is, hogyha ez azt a feladatát tölti be, amit Isten adott, nevezetesen, hogy arra az időszakra, amikor Isten azt mondja egy hívő házaspárnak, akik Isten előtt leborulva várják azt, hogy bölcsességgel láttassanak el arra, hogy mikor van itt a fogamzás ideje, és mikor van itt az ettől való tartózkodás ideje, akkor erre a tartózkodási időre élhetünk ezzel az eszközzel, mint megbízható és jó eszközzel, és egyszerű eszközzel, amelynek mellesleg ilyen pozitívumai is lehetnek. Természetesen értelemszerű, hogy amit elmondtam, ez feltételezi azt, hogy rendszeres orvosi ellenőrzés történik. Ez biztosíthatja ugyanis csak azt, hogy nem visszaélés történik a szervezetünk kárára, illetve nem kerül olyan helyzetbe az asszony, ami által kiszolgáltatottá válik bizonyos betegedésekkel szemben. A következő viszonylag gyakran használt eszköz az a spirál, a méhen belüli eszköz. Ebből is többféle van forgalomban, abban közösek, hogy a méh üregébe helyezik fel őket, általában csak már szült asszonyoknál, és ez egy nagyon fontos szempont, ugyanis tudnunk kell azt, hogy a még nem szült méh nyakcsatornája nagyon sérülékeny, és ezért veszélyes a terhesség megszakítás különösen azoknak, akik az első terhességüket szakítják meg, mert azok a záróizmok, amik a méh belső méhszáját őrzik, sérülést szenvednek a méh nyak tágításakor, és esetleg a későbbi terhességeik korábban megszakadnak, vagy koraszülöttek lesznek a gyermekeik ennek a sérülésnek a következtében. Ugyanemiatt nem szabad nem szült nőnek fölhelyezni például méhen belüli eszközt, mert eközben a mahináció során is megsérthetjük ezt a természetes zárómechanizmust. Túl azon, hogy ez a változás létrejöhet, nagyon fontos tudni azt, hogy ennek az eszköznek a fölhelyezésével egy kis kapu nyílik a hüvelyben mindig jelenlevő baktériumok számára, és ez felkerülhet a méh üregébe. És hogyha ott nem odavaló baktériumok vannak, akkor azok ott egy állandó gyulladást hozhatnak létre, akár oly módon is hatva, hogy a kürtöknek az elzáródását okozzák, mert a kürtök gyulladásba jönnek ettől az állandó gyulladástól, és az átjárhatóságuk egy idő után megszűnik. Azonban a spirálnak a fő veszélye végül is nem az, hogy a méhen belül van, hanem az, hogy ez az eszköz hatásmechanizmusában tulajdonképpen egy abortív eszköz. Mindenki előtt, aki már járt konyhában, nyilvánvaló, hogy akkor, amikor megsózzuk a tojás fehérjét, akkor annak egy eléggé alapvető változást szenved. Mégpedig azt látjuk, hogy a tojás fehérjének az fényáteresztő képessége gyökeresen megváltozik. Az addig teljesen tükröződésmentesen átlátszó fehérje
a térszerkezet változás miatt opálos lesz, és nem lehet rajta átlátni. Nos, a nehéz fémek, amik a spirálnak a testére vannak föltekerve, ezüst, réz vagy aranyszál, azok pontosan ezen mechanizmus alapján működnek, és a méh üregébe fölhelyezve, ez egyrészt ingerli a méhet, és egy folytonos összehúzódásra készteti, másrészt pedig az oda bejutó megtermékenyült petesejt érintkezésbe lépve ezzel a nehéz fém szállal, ugyanilyen térszerkezet változást szenved, és képtelen lesz beágyazódni, mert a megtermékenyült petesejt felületén levő finom fehérje szerkezetek tönkre mennek, mintha megsózták volna őket. És ezért ez a kis emberi élet már egy korai időszakban elhal, be sem tud ágyazódni, tulajdonképpen egy nagyon korai vetélés jön létre. A spirálnak vannak egyéb veszélyei is, amivel most nem szeretném szörnyeszteni az itt jelenlevő hallgatókat, de nem ritka a perforációja, nem ritka, hogy kialakul mellett olyan gyulladás, amik esetenként a méhkürt, vagy akár az egész méh és a belső nemi szervek elvesztéséhez vezetnek. A következő nagy eszközcsoport az úgynevezett határképző eszközök, mint amilyen a kondom, illetve a pessárium. Ezek az eszközök, miután megakadályozzák, hogy a spermium és a petesejt találkozzon, szintén járható utat jelentenek a felelősség teljes gyermekvállalásban, bár nagyon sokféle téves hiedelem terjedt el a köztudatban, és olyan titkók, akik még ki sem nőttek igazából a pendelyes korszakból, már nyilatkoznak arról, hogy a nemi életet mennyiben korlátozza ez, és hogy egészen más kondomban nemi egyességet folytatni, mint kondom nélkül, és már eleve egy előítélettel rendelkeznek ez iránt. Holott a kondom egy viszonylag régi és jól megbízható eszköz, ha megfelelő időben és a megfelelő módon használják. Ez azonban feltételezi azt, hogy házasságon belül használják. Valóban azok számára, akiknek csak egy-két órájuk van arra, hogy együtt legyenek, és házasságon kívül próbálják meg alkalmazni, azoknak lesznek kellemetlenségeik, mert ez egy időigényes dolog, megfelelő előkészületeket igényel, kell, hogy legyen mindig a zsebében az apának, illetve a férjnek, ebből is látszik, hogy kinek a feladata beszerezni, nem az asszonyoké. Ez egy nagyon jó eszköz, ugyanis tudnunk kell azt, hogy a nemi izgalomnak az időszaka a férfiban és a nőben két különböző sebességű folyamat. A férfiak általában nagyon gyorsan izgalomba jönnek, és ugyanilyen gyorsan le is cseng náluk a nemi izgalom. Az asszonyok sokkal nehezebben jönnek nemi izgalomba, de hosszabb ideig tart náluk ez az izgatott fázis, és csak utána cseng le a nemi izgalom. Mi következik ebből? Azt, hogy nagyon sok csalódott nő él közöttünk, az leginkább annak köszönhető, hogy a férfiak igyekeznek ezt a gyors utat végigjárni, és nem gondolnak arra, hogy a feleségük egy sokkal lassabb folyamaton megy végig, és ezért nem jelenti a feleségük számára azt az örömet, a nemi közösség, mint amit a férfi számára. Ugyanakkor a kondom segítség lehet abban, hogy ez a gyors felfutás és a lassú felfutás egy időben érkezzen, mert azáltal, hogy a kondom egy természetes falat képez a hintav és a hüvely között, csökken a hőközlése, csökken a nemi ingernek a mennyisége, és ezáltal egy kicsit késlelteti az ejakulációt, ezáltal is hozzásegítve az asszonyokat ahhoz, hogy egy időben jussanak el az orgazmusnak arra a pontjára, amelyik mind a kettőjüknek kívánatos és szükséges. Klasszikus előadásaimban ilyenkor azzal szoktam összehasonlítani a férfi és a nő nemi ingerültségének a sebességét, hogy akkora a különbség ezek között, mint egy motorbicikli, és gondoljunk itt arra, hogy egy motorbicikli milyen robbanékonyan tud gyorsulni, de berúgjuk, és utána néhány másodperc alatt 100 fölötti sebességgel képes robogni. Ezzel szemben egy nőnek a nemi ingerelhetősége olyan, mint egy gőzmozdonyé, ugye, amit volt egy kazánfűtő barátom, és elmondta, hogy a gőzmozdony felfűtésére hideg állapotból 7 órára van szükség, hogy menetkész állapotban legyen. Na most ez nem jelenti azt, hogy a mi asszonyainknak is 7 órára van szükségük, hogy a nemi aktivitás állapotába kerüljenek, de mindenképpen jusson eszünkbe, hogy a gőzmozdony is tud 100 km-es sebességgel, sőt még többel is haladni, ha lassabban húzza a motoros a gázt. Úgyhogy ez a férfiaknak adott tanácsom, és hogy tanuljuk meg ezt a nagyon egészséges és egyszerű eszközt használni, és a házasságon belül nagyon sok örömet kívánok a használatához. A másik eszköz, a pessárium, szintén megbízható eszköz, egy kicsit bonyolult a felhelyezése, és nagyobb előkészületet igényel, mint a kondomé. Éppen ezért ma már kevésbé elterjedt, megfelelő spermaölő szerekkel kombinálva azonban kielégítő a védekező képessége. Azoknak, akiknek más eszköz nem használható, mondjuk valamilyen alapbetegség miatt, azoknak kifejezetten tudom ajánlani ezeket a határképző eszközöket. Azonban van egy nagyon fontos tanács, amit mindenkinek meg kell fogadnia, mégpedig az, amit úgy lehetne összefoglalni, ahogy a nagyon elegáns szórakozó helyekre ki van írva, hogy belépés csak frakban. Nos, a nemi közösséget is, hogyha az ember azzal a tudattal gyakorolja, hogy nekem most a védekezés időszaka van, akkor erre is érvényes az, hogy belépés csak frakban. Azaz, a hintagot nem szabad bevezetni addig, amíg a megfelelő védőeszköz nem foglalta el a megfelelő helyét. A következő széles körben ismertetett eljárás a biológiai védekezés, a naptármódszer, Billings módszer és egyebek néven fut. Ez egy nagyon hasznos eszköz arra, hogy az asszonyok megismerjék a saját nemi működésüket, illetve annak a jeleit, ugyanis a női nemi működés a természetes női ciklus során különböző változásokat okoz, akár az emlő terhességében, akár a hüvelyben levő nyáknak a folyósságában, akár a méhszájnak a puhaságában. Felfedezhetjük azt, hogy a különböző hormonoknak a mennyisége milyen módon változtatja ezeket a dolgokat. Például a testhőmérséklet is változik. Megfigyelték azt, hogy akkor, amikor a peteérés és a pete kilöködése van, nagyjából a női nemi ciklus közepén, tehát mondjuk egy 28 napos nemi ciklusnál, a 14.-15. nap környékén következik ez be, akkor általában fél Celsius fokkal emelkedik az ébredési testhőmérséklete az asszonyoknak. Ez nagyon előnyös akkor, amikor az ember szeretne teherbe esni, és tudja, hogy most van az ovuláció, akkor most érdemes együtt lenni, és miután a spermiumok nagyjából 60-70 órán keresztül mozgóképesek, ezért ebben az időszakban a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy teherbe esik. Most a Billings módszer ezt aknázza ki, és azt mondja, hogy nagyjából előre meg tudjuk mondani, hogy mikor van az ovuláció, és hogyha előtte meghatározott ideig nem élünk nemi életet, illetve utána, akkor garantáltan nem fogunk teherbe esni. Ennek azonban van egy nagyon fontos bökkenője. Ezt nekünk annak idején a szülészet nőgyógyászat professzorai úgy tanították, hogy egy probléma van, mégpedig az, hogy egy egészséges asszony ciklusának bármely napján teherbe eshet. És mi ennek az oka? Most egy nagyon egyszerű felfedezés. A női nemi ciklus valóban szabályos 28 naponként működik, Isten ebben is egy nagyszerű óraművet alkotott, ugyanis a hold, amit körbejárja a Földet, 28 napos ciklusokban kerüli meg a Földet, és ezáltal, miután annak gravitációs hatása van, nem tudjuk, hogy milyen módon pontosan, de a központi idegrendszerre van olyan hatása, amelyik ebben a szabályozási folyamatban egy állandó idő határ biztosít. Nos, ez a folyamat, ami itt létrejön, ez egy 28 napos ciklust jelent. Tehát a hormonális változások, hogy a ciklus első felében ösztrogén hatás van, utána a ciklus második felében gesztrogén hatás, ez egy központi idegrendszer által szabályozott folyamat. Azonban tudnunk kell, hogy a petefészek nem csak egyetlen egy petesejtet kezd el érlelni akkor, amikor a ciklus megkezdődik, hanem előfordul, hogy kettő vagy esetleg több petesejt is elkezd érni. És amikor kilöködik a petesejt, az lehet, hogy a ciklus közepén van egy olyan, amelyik a ciklus közepén löködik ki, de lehet, hogy van egy másik, amelyik többé-kevésbé érett állapotban, csak a 25. napon, de akkor kilöködik. És ez a kilöködött második petesejt, amelyik már ebben a biztonságosnak nevezett időszakban hagyta el a petefészket, ugyanúgy képes megtermékenyülni, végigballag a kürtökön és beágyazódik a méhnyálkahártyába, és ebből ugyanolyan életképes, egészséges újszülött születhet, mint abból, amelyik a ciklus közepén termékenyül meg. A dolognak ez az egyik oldala, a másik pedig az, amit az egyik orvos barátom mutatott nekem, aki a Lombik Baby programban, mint tevőlegesen résztvevő orvos mutatott, és megmutatta nekem, hogy ezek a spermiumok, amiket itt látsz a mikroszkóp alatt, ezek 5 naposak. Ez azt jelenti, hogy Az 5 nappal ezelőtt nyert sperma ebben a speciális folyadékban, amelyik biztosítja a spermiumnak a mozgékonyságát, 5 napon túl is rendkívül mozgékony volt, és igyekezett az ő célja felé eljutni. Mi következik ebből? Hogyha a spermium nem csak 1-2 napig mozgóképes, mint ahogy ezt eredetileg felfedezték, vagy feltételezték, hanem 5 napon keresztül, akkor plusz-minusz 5 nap az már 10 nap, na hát azt hiszem, hogy ennyi várakozásra egyetlen férfi sem képes hosszú ideig. Tehát ez a módszernek a rákfenéje, egyrészt ez az extraovulációnak nevezett jelenség, hogy más időszakban is kilöpődhet petesejt, nem csak a ciklus közepén, másrészt pedig a spermiumok sokkal életrevalóbbak, mint azt feltételeztük róluk, és a női hasüregben 4-5 napon keresztül is megélnek azon a kevés hasüri folyadékon, amíg látóterükbe nem kerül egy megtermékenyítésre alkalmas petesejt. A következő, és manapság már kicsit nagyobb ismertségnek örvendő lehetőség, a művi meddővé tétel. Azonban ennek olyan erkölcsi megfontolásai vannak, amelyeket sokkal nehezebben vesz magára egy keresztény ember. Hiszen itt arról van szó, hogy gyakorlatilag visszafordíthatatlan változásokat hozunk létre az ember biológiailag működő nemi szerveiben, akár úgy, hogy a férfiak részéről a spermavezetéket kötik le, akár az asszonyok részéről, akiknek egy viszonylag egyszerű laparoszkópos műtéttel kb. 5 perc alatt gumigyűrűk fölhelyezésével vagy égetéssel meg lehet szüntetni a petevezeték átjárhatóságát. Az emberi élettel kapcsolatos törvény tehát maga a sterilitás, illetve a sterilizálás nem sérti, viszont meg kell vizsgálnunk, hogy kik azok, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel. Mindenképpen sokkal nagyobb megfontolást igényel az alkalmazók részéről, hiszen kimondhatja ki egyértelműen, hogy egy ilyen visszavonhatatlan változást létrehozhatnak a szervezetemben. Nos, én úgy gondolom, hogy azok, akik valami olyan betegségben szenvednek, amely miatt az életük vagy az utódjaik élete veszélyeztetve lehet, azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, és felszabadulhatnak arra, hogy ezt a lehetőséget válasszák, és azok is, akik egy bizonyos életkoron már túl vannak, hiszen 41-2-3 éves kor után nem kifejezetten tanácsos orvosi szempontból szülést vállalni, természetesen ez megint nem egy kötelező dolog, de minden esetre megfontolásra méltó. Ma Magyarországon elég szigorú ennek a szabályozása, 35 év felett, illetve 3 élő gyermekkel lehet folyamodni azért, hogy valaki élhessen ezzel a lehetőséggel, illetve az orvos lehetősége mérlegelni, hogyha valakinél mondjuk többszöri császármetszés vagy más fontos betegség lezajlása után van az illető nő, akkor élhet ezzel a lehetőséggel, és azt mondhatja, hogy egészségügyi szempontból javasolt az ő meddővé tétele. Ez egy nehéz döntés. A sterilizálás, illetve a felelős gyermekvállalásnak a sterilizálás is lehet eszköze, de mondom, hogy ez egy nagyon fontos és alapos körültekintést igényel, illetve feltételezi azt, hogy mind a két ember hitben jár, és egyek a döntéseik. Jézus maga mondta egyébként erről, azt, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ez a fajta egység kell, hogy jellemezze minden házaspárnak a lelki és testi életét is, és így kell megharcolniuk minden döntésüket. Volna itt még néhány fontos kérdés, amelyik például azzal foglalkozik, hogy beteg ember vállalhat egy gyermeket, vagy hány gyermeket vállalhat, és hasonló megfontolások. Tudva levő, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még egy cukorbetegnek, vagy egy súlyos szívbetegnek nagyon kicsi esélye volt arra, egyrészt, hogy meggyógyuljon, sokszor még arra is, hogy életben maradjon, arra meg végképp nem volt esélye, hogy egészséges gyermeket szüljön. Azonban az orvostudomány fejlődése következtében manapság már nem ritka 30-40-50 éve cukorbetegek számára is a túlélés, az egészséges élet élése. és bár annak a szövődményei kísértik ezeket az embereket, de lehetővé vált azt, hogy egészséges gyermeket hozzanak világra. Tény, hogy ez orvosilag egy nagyon nehéz feladat, és nagy körültekintést igényel, de ma már a szívműtétek és az inzulin korszakában lehetséges, hogy ezek a nehéz testi körülmények között élő emberek is egészséges gyermeknek adjanak életet. Nagyon érdekes, hogy Istennek nagyon fontosak azok az emberek, akik valamiféle testi hiányosságban, betegségben szenvednek, és egyáltalán nem zárja ki őket abból, hogy valamilyen módon ezt az ádámi örökséget, a szaporodás és sokasodás lehetőségét magukra vegyék. A vakokat olyan úton vezetem, melyeket nem ismernek. Járatom őket olyan ösvényeken, melyet nem tudnak. Előttük a sötétséget világossággá teszem, az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. A Mikiásnál sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtuk örökkön, örökké. Az Ezékielnél az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erőssé teszem, legeltetem őket úgy, mint illik. Hihetetlenül gazdag Istennek a szeretete a törött cserépedények iránt is, és úgy gondolom, hogy ma nagyon kevés olyan ember van, akinek a betegsége annyira súlyos, hogy nem vállalhatna gyermeket. Tényleg nagy körültekintést igényel, és ugyanúgy, mint ahogy minden felelős tevékenységhez, Istentől való felhatalmazás kell. Istentől való felhatalmazás kell arra, hogy valaki egy betegség mellett vállalhasson gyermeket. De ugyanilyen felhatalmazás kell arra, hogy valaki sok gyermeket vállaljon, hiszen nem mindenki képes elhordozni a sok gyermeknek a terhét. Ezt valahogy úgy tudnám megvilágosítani, hogy ha valaki követségbe megy, akkor a követségben képviseli azt, aki őt kiküldte. Tehát senki sem mehet a saját szakállára követségbe máshova. Nagyon nevetséges volna, hogyha valaki megállna a parlament előtt, egy amerikai állampolgár, és azt mondaná, hogy én képviselem most az Egyesült Államokat. Hát valószínűleg nem állnának vele szóba. Nos, ugyanilyen kiküldetési levél kell Istentől ahhoz, hogy valaki gyermeket vállaljon, és Isten előtti felelősséggel annak a növekedéséről, kihordásáról, megszűléséről gondoskodjon. Nem lehet visszaélni ezzel. Ha valakinek azt tanácsolják orvosi szempontból, hogy ezt nagyon fontolja meg, vagy ilyen és ilyen megszorítások mellett vállalkozhat csak gyermeknek a kiviselésére, az vegye ezt komolyan. Az éljen ezzel a lehetőséggel, hogy van olyan, aki gondot visel róla a terhesség idején. Erre való a terhes gondozás. Ne legyen az, hogy a belső kívánság túlharsogja a józanságot, és ebből felelőtlenség lesz, hiszen Isten, ahogy az elején is mondtam, felelősségre adta nekünk a szaporodásnak a lehetőségét, és úgy kell ezzel élnünk, hogy egyszer el kell számolnunk a szaporodási képességünkkel is, el kell számolnunk azzal is, hogy miért csak ennyi gyermekünk született, vagy miért ilyen sok gyerekünk született, mindaz, amit kaptunk, elszámolásra van. A szellemi képességeink, a pszichés képességeink, de ugyanígy a nemző képességünk is elszámolásra van. A következő szintén nem könnyebb etikai mérlegelést igénylő dolog, az olyan élet feletti döntés, amelyik már a fogantatása után kiderülhet róla, hogy valamiféle fogyatékosság fenyegeti. A mai ultrahang technika képes arra, hogy nagyon korai terhességi korban egészen alapvető fejlődési rendellenességeket fölismerjen, azt megfelelő skatujába betegye, és felajánlja az orvostudomány számára, hogy ezt a terhességet művi úton megszakítsák. Kötelező is a mai terhes gondozás során ezeket az útlan vizsgálatokat elvégezni, és ehhez csak egy adalék. Barnus fiam körülbelül a fél idő körül járhatott, amikor az ötödik útlan vizsgálat során kiderült, hogy az egyik koponya űri, illetve agy kamrája tágabbnak látszik az ultrahangon, mint a másik. Mire gondol ilyenkor a orvos, hogy ez a gyerek biztos részfejű lesz, illetve ennek valami súlyos agyfejlődési rendellenessége van. Hát nem kívánom senkinek sem azt a másfél hetet, amíg elkerültünk egy másik ultrahangvizsgálóhoz, akinek sokkal korszerűbb, nagyobb felbontású gépe volt, és nagyobb jártassága volt a fejlődési rendellenességek felismerésében, ahol Barnusról kiderült, hogy semmi baj a agyának, egyszerűen annyira mélyen helyezkedett el a feje, hogy abból a síkból, azzal a géppel csak ferdesíkban lehetett látni, és értelemszerűen amelyik közelebb volt a vizsgáló fejhez, az nagyobbnak látszott, mint a mögötte levő. Barnusról az is kiderült már akkor, hogy ő fiú, és nagyon örültünk neki, amikor mindenféle rettegés ellenére épp egészséges kisfiú született a világra, és nagy meglepetést jelentett annak a számára is, aki akkor végig rettegte az egész terhességet, hogy hát ha a kedves barátjának, aki jelen esetben én voltam, egy beteg gyereke fog születni. Ez egy nagy tusakodás volt részünkről, át kellett élnünk ennek a nehézségét, de nagyszerű az, hogy Isten megerősített bennünket abban, hogy ha ez a gyermek fogyatékos lesz, akkor is a mi gyerekünk, akkor is Isten ránk bízta. Nem tudjuk, hogy mennyi időre, meg hogyan, de ezt ránk bízta felelősen. És mi akkor is vállaljuk, hogyha ő beteg gyermekként születik meg. Azt hiszem, hogy ez a mai világban nem könnyű, és ezt csak az ember tudja megérteni és elfogadni, aki a saját életét is Istentől kapta, és az Isten előtti félelemben szemlél minden életet. De ide kívánkozik egy másik megrázó esemény is. Egy fiatal asszony keresett meg, aki már szemmel láthatóan meglehetősen előre haladott terhes volt, és elmondta, hogy eddig már néhány helyen járt, szinte biztos, hogy fejlődési rendellenessége van a kisgyermeknek, akit ő a kocakjában hordoz, de a lelkiismereti okokból nem vállalta a terhesség megszakítást, jól lehet azt még viszonylag késő időszakban, 23-24 hetesen is fölkínálták neki a klinikán. Az az orvos, aki eddig gondozta, az elutasította, hogy nem hajlandó a terhességével foglalkozni, keresse meg a megfelelő lehetőségeket. Hát a megfelelő lehetőségnek én kínálkoztam, nekem is ez volt az első ilyen rendkívül nehéz feladatom, mint szülész szakorvosnak, és elkövetkezett a szülésnek az időszaka. Azt gyanították, hogy gerinc fejlődési rendellenessége van a kisgyermeknek, és hát nagyon kicsi az életben maradáshoz az esélye. Én úgy láttam, hogy emellett az asszony mellé oda kell állni, és kell segítenem abban, hogy ez a szülés lehetőleg minél kevesebb zökkenővel a maga útján végbe menjen, és Isten kezében van mindez. Ez a házaspár is így állt ehhez a kérdéshez. Az egész időszak alatt rendkívül nehéz tusakodást folytattak, de látszott rajtuk ez az elszántság, és az a hit, hogy ők Isten iránt nyitottak, és képesek ezt elfogadni. Nem volt egy könnyű szülés, nagyon lassan haladt, és miután az volt a főnöki ukász, hogy csak természetes úton születhet meg, ezért sokszor kérdéses volt, hogy hogy fog végbe menni. Végül is megszületett ez a kisgyermek, sajnos valóban olyan fejlődési rendellenességgel, amelyik nem volt összeegyeztethető az élettel, a teljes hasüregen nyitva volt, és így az összes belső szerve előesett, miután megszületett, még sok más fejlődési rendellenessége is volt. Azonban mégis átéltük azt, hogy ez a gyermek megszületése után néhány percet a szüleivel együtt volt. Addig, amíg az ő élet lehetőségei, a kőbök zsinórja engedten lehetővé tette az ő életét. De meg tudott emberhez méltóan születni. És ami még fontosabb, hogy emberhez méltóan halt meg. És nem egy bizonytalan diagnózist feltételezve, hanem az élő Isten kezébe helyezve, valódi emberi élet született, és valódi emberi élet halt meg. És senki sem vétkezett Isten ellen, az alapján, a törvény alapján, amit itt az előbb elmondtam. És meggyőződésem, hogy a többi fejlődési rendellenességgel sújtott gyermek életét is képes lenne az ember, az emberiség elhordozni, ha ezzel az őszinteséggel és ezzel a tisztasággal fordulnánk Isten felé, és valóban, ahogy itt Anna mondta, úgy tudnánk elfogadni Isten kezéből a jót és a rosszat egyaránt, és azt, hogy ő öl, és ő elevenít meg minket. Hadd legyen ez a mai előadásnak a befejezése, és mindenki őrizze meg a szívében ezeket az elmondottakat, és legyetek szabadok arra, hogy helyesen éljetek az Isten által rátok bízott eszközökkel, akár a felelősségteljes gyermekvállalással is, jól forgatva ezeket az eszközöket, hogy rátok is igaz legyen, hogy megsokasít benneteket Isten, és gyönyörködhettek a serdülő fiakban, és nem fogtok megszégyenülni. Isten maga mondja azt, hogy nem szégyenülnek meg azok, akik sok gyermekkel vannak, így forduljunk most Istenhez, és tárjuk elé a szívünket imádságban. Úrunk Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy te a szaporodás és a sokasodás lehetőségét is adtad az embernek. Köszönjük neked azt, hogy új életek születhetnek a mi nemi közösségünk, testi egységünk által. Köszönjük neked azt, hogy ez nem csak testi meg öröm számunkra, de olyan feladat is, amelyik egy egész életen keresztül kísér bennünket. Köszönjük, hogy ebben is felelősséget adtál, és megadod a te igéd által a bölcsességet is ahhoz, hogy hogyan és mi módon éljünk. Magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy a te szent lelked lehet ez a vezér, amelyik megmondja, hogy mikor, mit kell cselekednünk. Arra kérünk, hogy hadd tudjunk hallgatni a te szelíd hangodra, hadd tudjunk engedni neked, és hadd tudjunk felelős életet élni, ami által neked szerzünk dicsőséget. Kérünk, Urunk, tisztítsd meg a mi szívünket, és engedd, hogy a mi akaratunkat egészen alára.